Azért nem mondtam, hogy operaénekes, mert én is bizonytalan vagyok abban, hogy az operaénekes az lefedje azt a tevékenységet, amit folytat. Látom, hogy mindenki kísérletezik mindenkivel. Van, aki azt mondja, hogy díva, van, aki azt mondja, hogy énekes, színész, meg még számtalan ilyet olvastam. Minek tartja magát?
Hű, ez egy nagyon, nagyon érdekes megvilágítása annak, amit én csinálok. Hivatalosan, hogyha így el akarom kezdeni egy ilyen felépíteni, hogy miről is, mivel is foglalkozom, hát hivatalosan én tényleg operaénekes vagyok. Na most ezen belül én zenésznek tartom magam. Tehát egy olyan zenésznek, aki szereti a zenét, aki nagyon sokat foglalkozik vele, és egy picit, ahogy mondta, egy picit úgy kísérletezem én is. Ami nem azt jelenti, hogy össze akarok boronálni különböző műfajokat, hanem belekóstolgatok mindegyikbe. Tehát én ugyanúgy operettet, popot is énekeltem, popzenét, musicalt is énekeltem, nem egész előadás, de szóval sok mindent megpróbáltam. Hollywoodi zenéket énekeltem tavaly. Tavaly azt hiszem a Zeneakadémián és Bécsben is, két koncerten, ami egy nagyon érdekes kísérlet volt, egy kis kombóval, tehát nem nagy zenekar, hanem négy zenész állt mögöttem. Egy világbajnok tangó táncossal táncoltam, amikor éppen nem énekeltem. Szóval elég sok minden hozzáadódik még ehhez az opera énekesi. Hát én hivatásnak mondom, nem foglalkozásnak, mert nem csak foglalkozom vele, hanem ez nekem nagyon sokat jelent.
Ezeket a kísérleteket, ezeket kihívásból csinálja, esetleg élvezetből csinálja?
Élvezetből. Tehát mivel én nem zenész családból jöttem, és igazából a komoly zenével is később találkoztam, mint ahogy illett volna. Hát én tényleg az Illés zenekaron nőttem föl, a Koncsuzsán, a Zalatnai Cininek a számait énekeltem gyerekkoromban. Tehát nem igazán rögtön az opera és a komoly zene volt, ami megfogott, de természetesen, mint 7 éves, 8 éves gyerek, ott ragadtam azért a Bernsteinnek az előadásain, amik a televízióban voltak vasárnaponként, még akkor fekete-fehér volt ugye a tévé, és a Carnegie Hallból voltak közvetítések, vagy hát átvettek ilyen koncerteket, hála az égnek, és ilyen valóság sok helyett ott egy ilyen műsorok mentek akkor még. Most persze nem vissza sírom ugye az átkost, hanem talán olyan emberek ültek akkor a szerkesztőségben, vagy én nem is tudom, akik erre hangsúlyt helyeztek, hogy ilyen műsorokat mutasson a tévé, és bizony én nagyon-nagyon-nagyon ott ragadtam, mint gyerek, és fantasztikus volt, ahogy egy ilyen zseniális ember arról mesélt, hogy ez most miért így szól ebben a szimfóniában, vagy ebben a zongora versenyben, és akkor eljátszott a zongorán.
Mindenki emlékszik erre a sorozatot.
Szerintem valószínű. Én nagyon remélem, hogy nagyon sokan emlékeznek.
Arra emlékszik, hogy mikor fordult át az akarata, hogy nem popstár akar lenni, mint ami egyébként mindenki akar lenni, aki tud énekelni.
Természetesen. Hát azért ez egy olyan 18 éves koromban azért már nem akartam ebben a műfajban tevékenykedni.
Miért?
Úgy éreztem, hogy ez kicsit belterjes, tehát, hogy mint magyar nem tudok majd kilépni. Tehát én mindenképpen nagyon messzire akartam jutni.
Mit jelent az, hogy nagyon messzire? Távolságban is,
meg szóval föl.
Mi a föl?
A föl az elszakadása a megszokottól.
Mi a megszokott? Önnek nyilván más a megszokott, mint ami nekem megszokott. A zenében is más a megszokott, mint nekem fogyasztónak a megszokott.
Tehát az, amit minden nap kapunk, az a megszokott. De amit nem kapunk minden nap, amit ki kell érdemelni, például rengeteg munkával. Tehát az, hogy valaki följusson, az nem olyan egyszerű. Tehát persze meg lehet állni középen is, meg kicsit lentebb is, meg van, akinek az tökéletesen elég, és de nem vagyunk egyformák, szóval én most nem lenézek.
Nem, persze.
Tehát most abszolút nem arról van szó, hogy na, aki ugye itthon marad, és itthon csinálja a karrierjét, az nem elég. Természetesen annak az embernek, hogyha ettől ő boldog. De én azt hiszem, hogy én ettől nem lettem volna eléged, tehát nem lettem volna boldog. Nem de. Lettem volna elégedett, és ezért akartam minél tovább, és minél messzibbre eljutni.
De 18 évesen honnan tudta, hogy hova érdemes eljutni?
Én nem az érdemességgel, tehát nem azt, hogy most hogy érdemes, hanem nagyon sokat akartam tanulni, nagyon, szóval mindent ki akartam hozni magamból. Tehát én azt hiszem, hogy ez talán a lényege. Uh-huh. Hogy nem elégedtem meg sohasem azzal, amit elértem.
Abban halálosan biztos volt, hogy nagy tehetség?
Most hazudnék, ha azt mondanám, hogy igen. Éreztem azt, hogy sok van benne. Szóval ez tény. Tehát éreztem azt, hogyha én nagyon sokat dolgozom, és hogyha nagyon nekifekszem ennek a dolognak, akkor eljutok vele messzire. Most maradjunk ennél a költői megfogalmazásnál. De azért természetesen voltak olyan pillanatok, amikor megtorpantam, és azt mondtam, hogy úristen, hát elég erős vagyok, elég tehetséges vagyok, elég vagyok én ehhez.
Mi az a pillanat, amikor megtorpan?
Amikor valami nem úgy sikerül. Tehát igazából nem az, hogy most a külvilág mit mond. Tehát az igazából persze fontos, és nekem igazából a közönség a legfontosabb. Hanem amikor én úgy érzem, hogy ez most nem jó.
A produkció?
Igen.
Amit belül hall?
Igen, 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 igen.
Olyankor nem elég arra gondolni, hogy hát, sztár vagyok, de ember is vagyok. Hibázhatok.
Hát persze, hogy lehet erre gondolni, és vigasztalgatom is magam ezzel, hogy nem vagyok gép, és nem tudok mindig ugyanúgy, és mindig tökéleteset adni, de hát természetes, hogy ez azért bennem, vagy hát nagyon sokunkban, azért ez egy állandó küzdelem. Saját magunkkal, az éppen az egészségi állapotunkkal, ugye, mert azért van, amikor az ember kényszerül arra, hogy nem egészen egészségesen is énekeljen.
Miért kényszerül erre?
Hát, mert ott a közönség.
Muszáj?
És akkor muszáj, igen.
Veszélyes, igen, nem veszélyes?
Veszélyes, hát azért voltak előadások, amiket lemondtam természetesen, mert hogyha azt mondom, hogy már ez egy olyan fajta állapot, amikor már tényleg saját magamnak, tehát saját magam számára sem volna kielégítő egy bizonyos színvonalig az a produkció, amit nyújtani tudnék, akkor nem már. De azért ez egy komoly dolog, hogy ott van olyan sok ember, meg hogyha nem is csak olyan sok ember, pár száz ember, de akkor is eljöttek miattam, és hallani szeretnének, és akkor ez egy felelősség.
Annyi vonzó dolog van. Itt van az internet. Meg lehet.
Na most ez a másik, hogy el kéne döntenünk, hogy minket mi érdekel. Hát nem lehet mindennel foglalkozni.
Na de hogy döntsük el, ha még nem láttunk mindent, hogy a mindenen belül mi érdekel bennünket?
Én azt hiszem, hogy minden egyes emberben születésétől kezdve van egyfajta érdeklődés. Egy irányba, vagy két, három, vagy négy irányba, de nem több. Tehát nem 20 és nem 25. És itt jön az, hogy az odafigyelő szülő és az odafigyelő nevelő pedagógus az meglátja ezt a 4-5-öt mondjuk abban a gyerekben, és akkor a gyereket ezekben az irányokban nevelgeti. Aztán egyszer csak meglátszódik az, hogy na, ez most ebben a kettőben jó. Na most akkor szóval egyre inkább letisztul, és a gyerekben is letisztul. Mert így van, mert engem is rengeteg minden érdekelt. ugye?
És aztán tisztult.
És aztán ez tisztult.
És maradt ez a 40-50 dolog, ami most ma még érdekes.
Nem, engem egyetlen egy dolog érdekel, a zene. Szóval most az, hogy ehhez még mi jön hozzá, az egy nagyon tág dolog. Az, hogy zene és zenélés és a zene öröme. És az, hogy én a színpadon állok, ugye ez egy megjelenést is megkövetel. Tehát innentől kezdve engem kell, hogy a sport is érdekeljen, kell, hogy érdekeljen azt, hogy hogyan festem ki magam, kell, hogy érdekeljen egy picit a divat, kell, hogy érdekeljen engem az egészségügy, kell, hogy érdekeljen az, hogy táplálkozás, mi teszünk, miért azt tesszük. Szóval ez egy borzasztóan...
Jó, hát ott tartunk, hogy 40-50 dolog.
40-50 dolog, de ez, hogy mondjam, ez nem a foglalkozásom. Ez ahhoz tartozik hozzá, hogy valaki egészségesen élje az életét. Én remélem, hogy 100 éves koromig, majd nem tudom, fejemre esik egy tégla, és akkor agyonütés, meghalok. De addig nem arra készülök, hogy na most én otthon kötögetek, és nem csinál. Vagy mondjuk az is nagyon szép dolog, tehát az is egy alkotó dolog, de és nem vagyunk egyformák, de én nagyon-nagyon, tényleg nagyon sok mindennel foglalkozom, ami az életembe meg az időmbe belefér, és a családom az első, és a munkám. Tehát ez a kettő van egy első
ezt
helyen.
Úgy szokták emlegetni, hogy vagy család, vagy munka.
Nem, én nem tudom. Azért vannak példák. Lehet, hogy azok a kivételek, természetesen, mert azért szerencse és erős családi háttér kell ahhoz, hogy az ember a kettőt együtt tudja csinálni, és meg kell találni hozzá megfelelő partnert. Na most ez egy nagyon nehéz dolog, hogy most házastársra, vagy élettársra, vagy hát partnerre gondolok, aki nem elszívja az ember energiáját, hanem igenis segíti. Ez egy nagyon fontos
önnek dolog. Nem rendelődik alá a partner?
Nem.
Annak, hogy ön a világsztár?
Én remélem, hogy nem. Én nagyon remélem, hogy nem. Én nagyon küzdök azért, hogy ezt ne érezze.
De ön küzd. Az ön energiájából megy el erre is.
És ő megérzi azt, hogy hol kell nekem segíteni. Szóval ezért mondom, hogy egy borzasztóan fontos dolog a partner, és én azt hiszem, hogy azért ezt megtaláltam. Tehát egy olyan valaki van most mellettem, akitől én ezt a sok mindent tudom csinálni. Tehát nem szemrehányást kapok, hogy most nem vele vagyok. Persze hiányzunk egymásnak, de őnek is megvan a kis dolga, és nagyon is respektáljuk azt, hogy igen, mi két erős oszlop, tudja, hogy mit csinálja, de nagyon szeretjük egymást közben, és segítjük egymást.
De lehet respektálni a világ egyéb dolgait arról a magasságról, ahol dolgozik?
Ezt most nem értem.
Én nem tudom elképzelni, hogy egy sztár tudná respektálni, hogy nekem másnap reggel autószerelőhöz kell vinni a család autóját.
Hát, dehogy nem.
Tudja?
Hát, persze. Hát ez meg az élet. Tehát az, hogy én egyet követelek meg magamnak, amikor előadásom van, aznap engem hagyjanak békén.
Egész nap? Reggeltől estig?
Reggeltől estig, igen. Ki kell magam aludni, tehát akkor már előző este kezdődik, ki kell magam aludni, és aznap hagyjanak békén. Tehát ennyi. De különben én ugyanúgy élem az életet. Tehát én ugyanúgy bevásárolok, én ugyanúgy elviszem a kutyát a fodrászához, magamat is elviszem, anyukámat is elviszem, a gyerekeimnek elintézem, a férjemmel foglalok. Tehát, hogy mondjam, minden megy az élet, és megtörténik, és ez jó. Hát, hogy mondjam, ha nem élvezem ezeket a dolgokat, akkor is, ha néha tényleg olyan nehéz. Mert tegnap is... Most akkor elmondom, egy nagyon pici kis történet, a Kikában vásároltam egy ilyen kerti asztalt, és állt egy néni ott mellettem, valamit ő is nagyon el akart intézni, és akkor mondtam neki, hogy hát egy picit várni kell, mert hogy velem foglalkoznak, és hát ne haragudjon ezért, hogy most várnia kell, és... De mondom, hát milyen nehéz megkeresni ezt a pénzt. Hát mondom, akkor legalább ez az idő is fordítódjon rá arra, hogy elköltjük azt a pénzt. Mi? És valahogy ezt a néni nem értette, És mondom, hogy hát ennek is örülni kéne, hogy tulajdonképpen van mit elkölteni, és hogy megtehetjük azt, hogy ilyesmiket veszünk, és valahogy ez nem. Szóval ez az öröme a dolgoknak, hogy igen, megkeresem, persze van, aki sokkal nehezebben, de aztán milyen jó, hogy abból valamit elér. Tehát az, hogy ne azon keseregjünk, hogy milyen baromi nehezen érünk el oda, hanem az, hogy elértem oda, és hogy ezért most ezt megkapom.
Hol van az opera énekesű, az énekesű, a művész pályának a zenitje?
A zenit?
A zenitje. És az meddig tart?
Nehéz dolog ez, mert ugye van a sport, ahol lehet mérni. Tehát azokat a másodperceket, perceket, ugye, hogy ki érinti meg az uszodában először a falat, és akkor lemérik, és pontosan lehet tudni, hogy kész, olimpiai csúcs, első. De egy zenei pályát, hogy most akkor tényleg mikor vagyok ugye a tetején a dolognak, mikor vagyok a platóján, tehát fönt, és még mindig ott fönt. Én azt hiszem, hogy ez nem mérhető, csak inkább érezhető. Mert ugye vannak azért olyan állomások, hogy nagyon híres színházak, nagyon híres koncerttermek, ahová ugye csak olyanokat hívnak meg, akik tényleg olyat tudnak produkálni. Nagyon magas színvonalon. És hát így is lehet ezt mérni, hogy na, ki énekel a Metropolitanbe, ki énekel a Scalában.
Ez a kettő nagyjából egy?
A Bécsi Staatsoperben, a londoni Covent Gardenben, Madridban, mit mondjak még, ilyen nagyobb, azért a Szentpétervári színház is egy komoly színház. Szóval ezek azok a helyek, ahová, hogyha eljut egy énekes, akkor azt lehet mondani, hogy na, ő bent van abban a fajta magas kategóriában. Nehéz megtartani. Olyan szempontból nehéz, hogy azért ez is egy kicsit kezd egy ilyen hát PR-ról szól egy kicsikét, hogy ugye jönnek jön az utánpótlás. Tehát én azt hiszem, hogy egyre nehezebb egy ilyen zeniten maradni, tehát fönnmaradni rajta. Mit tudom én, 25 évig. Tehát szinte elképzelhetetlennek tartom, hogy ha valaki most elindul, és most berobban, akkor az 25 évig folyamatosan ott marad. De nem lehet bírni, azt hiszem, ma
már. Fizikailag?
Igen. Fizikailag és lelkileg és idegileg. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy olyan fajta versennyé vált, ami azt jelenti, hogy már nem csak a zenélésről szól, hanem egyéb dolgokról is, hogy ezt tényleg 20-25-30 évig nem hiszem, hogy egészséggel lehet bírni.
De akkor mit tud csinálni? Kitalál valami újat?
Ugye az a bevett szokás, hogy elkezdenek tanítani az énekesek.
Jó, de hát azt idősebb korukban szokták elkezdeni.
Igen, hát olyan, igen, de most már, hogy mondjam, elkezdenek már 35-40 éves korukban is tanítani.
Hát hogy mire van hozzá türelme, gondolom.
Na most ez nagyon jó, hogy mondja ezt a szót, mert nálam ez nincs. Tehát én azért nem kezdtem el már tanítani, pedig hát megkerestek, megkértek. Nincs hozzá türelmem. Az én énektanárom a Bende Zsolt, akinél végeztem a Zeneakadémián, amikor hozzá kerültem, ő azt mondta, hogy nekem van egy természetes éneklő készségem, én valamilyen szinten vagyok, ő innentől már csak a vadhajtásokat fogja lenyesegetni arról, amit én csinálok.
Tudna mondani egy példát, hogy mi a vadhajtás az énekben?
Például az, hogy ő azt mondta nekem, hogy ne akarjak ilyen borzasztó kúkat, y-okat, ilyen magas hangokat énekelni az áriáim végén, mert nem arról szólnak az áriák. Tehát egy szép ívet énekelni nagyon-nagyon-nagyon kevés énekes tud. Lehet, hogy van olyan adottsága, hogy ki énekli az X-et és Y-t, de nem tud egy szép középhangot elénekelni. A középhangokra épül fel egy igazi opera, egy igazi énekesnek a pályája. Tehát, hogyha a középhangok nálam rendben vannak, akkor idővel rá fogok érezni a magasságokra is, és olyan nagyon igaza volt. Nagyon igaza volt.
Lehet, hogy buta a kérdés. Bocsásson meg érte, de az jó, amikor én azt látom, hogy egy énekes erőlködik? Megfeszül?
Nem.
Hála Istennek, ezt jól vettem észre. Tehát az a természetes ének, amikor jön belőle, és...
Amikor úgy mondom, jön, amikor azt mondom, hogy jé, hát ez csak kinyitja a száját, és jön belőle. Na, az az igazi.
De miért feszül meg akkor olyan sok énekes?
Hát mert nem tanulnak meg rendesen énekelni.
Na de hát én nagy sztárokat is látok, olyanokat, akiken úgy látom,
igen,
hogy...
Mintha a másik meg, hogy rengeteget bevállalnak, és akkor nincsenek olyan fizikai kondícióban, és akkor bizony megfeszül az ember.
Mibe akar most belefogni?
Azért is elmondom, amit most a hírek alatt olyan gyönyörűen mondott el, hogy ez engem rettenetesen megfogott. És alátámasztja azt, amit én gondolok. Nagyon köszönöm.
Jó, hát én az Ice Next Turn történetet meséltem el, amikor gyerekkoromban a Color Star nevű színes tévén látta a fekete-fehérben azt a virsli újú embert.
Színes tévén fekete-fehérben.
Az volt a neve a televíziónak, hogy Color Star, de fekete-fehér volt. Hetekig próbáltuk rajta a színt beállítani. Nem lehetett, mert az csak a neve volt neki. És emlékszem arra a virsli újú emberre, amint Brahmsot játszott, és én még általános iskolás gyerek lehettem, tehát fogalmam nem volt erről, de fölültem a zenére, és vitt magával
a hangra.
Hosszú ideig a hangra.
Fölültem a hangra,
és vitt.
És vitt.
Ja, azt mondta, hogy megerősítette, hogy jó, hát ez a lényeg, köszönöm.
És ez a lényeg. Tehát én azt hiszem, hogy ha egy előadó művész ezt eléri, hogy akkor is, ha színész például, hogy ráülünk a hangjára, és megyünk vele, és elhisszük neki, és az a hegedű hang is egyszerűen elvisz minket valahová. Egy egészen más dimenzióba. És repít. Akkor azt mondom, hogy na, az az ember, az tud valamit. És ezt meg lehet érezni, bárki megérezheti, hogyha egy igazi jó művészt hall. És ez azért támaszt alá abban a gondolatomban, hogy igenis meg kell csinálnom azt a projektet, amin gondolkodom, most már egy éve lassan. Az a címe, hogy a The Human Voice, az emberi hang. És ez az emberi hang, ez lehet ugye egy ilyen zenei hang is, amivel foglalkoznunk kell, ami egy, az emberi hang, ami nem csak az éneklés, ugye? A beszéd is az emberi hang, a hangképzés. Én nagyon szeretnék azzal foglalkozni, ha már itt a tanítást itt előhozta, hogy nem csak egyféle éneklés van. Na most én klasszikus énekre gondolok, tehát nem szeretnék a népzenei éneklésbe és egyéb éneklésekbe belemenni. Én a belcantóval szeretnék foglalkozni, illetve az egyéb klasszikus énekekkel, ami például az indiai klasszikus ének tanítás.
Hozd mestert Indiából?
Igen. És Kínából, és Mongóliából, és a japán éneklés, és annyiféle különböző ének technika van, amit nem azt mondom, hogy össze kell hasonlítani, mert nem lehet hasonlítani, de hát ugyanazzal a GG-vel csinálják. Ugyanúgy ezeket az arcunkban, hát azt kell mondom, hogy az arcunkban, tehát arcüregek, homloküreg, orrüreg, szájüreg, ott képződnek ezek a hangok, a beszédhang is, és a gége. Hát ezek fantasztikus dolgok, hogy miket lehet kihozni. Ugye a világon hányféle ének, hang, emberi hang létezik.
Hogy fogjuk tudni összehasonlítani? Leülünk?
Épp ezt mondom.
Hogy fogjuk tudni csak élvezni? Leülünk egy terembe és látni?
Nyitottnak kell lenni. Ezt is meg kéne tanulnunk, azt hiszem, hogy nyitottnak lenni, elfogadni nagyon sok mindent. Hogy nem csak úgy csinálják a világban, ahogy mi csináljuk, hanem ezermillió féleképpen. És ez például vonatkozik a beszédre, és az éneklésre is.
De mi lesz a projekt lényege?
Tehát ez, a végén hogy mutassuk egy... meg, hogy lehet, hogy van itthon egy olyan énekes, aki még nem is tudja, hogy ő indiaiul tud énekelni. Érti? Tehát, hogy beletuszkolják őt egy belkántóba, vagy beletuszkolják egy népzenei éneklésbe, és aztán egyszer csak meghall egy ilyet, és azt mondja, hogy jaj, hát ez van az én torkomra kitalálva.
És mi lesz, hogyha ezt ő meghallja, és azt mondja, hogy ez van az ő torkára kitalálva?
Ezt még nem tudom. Akkor nagyon boldogan fog indiaiul énekelni. Ezt majd még ki kell találnom. Például ezen gondolkoztam, hogy mi lesz a 21. század operája. Miért nem lehetne egy olyan, hogy ezek ötvöződnének egy operában? Miért kell nekünk csak belkántóval énekelni egy operát? Miért nem lehet, mit tudom én, egy mongolt is elhozni, aki egy fügytechnikával énekel valamit, vagy valamiféle hangeffektust fog, valamit kifejez majd azzal a fajta technikával, ahogy ő képez hangot. Miért nem lehet ilyesmit kipróbálni?
Nem is próbáltam még kisor senki?
Itt Európában nem.
Na jó, de hát máshol azért ennek hát szoktak kísérletezni.
De még nem próbáltak.
Nem próbáltak ki mégsem?
Nem. Úgyhogy látja, milyen fantasztikus lehetőségek vannak.
Még mikor benne áll ennek neki?
Én már nekiálltam. Már nekiálltam, és hát nagyon remélem, hogy itthon fogom tudni megcsinálni, és nem Berlinben. Berlinben ugyanis azonnal vették a lapot, és az Ethnologisches Museumban is rögtön a professzor olyan lelkes volt egyből, hogy hú, Isten, és csináljuk itt a múzeumban, és hát szóval ezt a nyitottságot szeretném itthon Magyarországon, ami például Berlinben van.
Jó, de Berlin azért az egy kulturális főváros is, mindig.
Igen,
is az
de,
volt.
De Berlin és Budapest volt az a két európai főváros, amit a 30-as vagy a 20-as, 30-as években együtt emlegettek, pontosan a kultúrák miatt. A kultúráink és az összekapcsolódásaink miatt. Miért nem lehet ezt újból? Hát nem hiszem el. Lehet. Csak pozitívan kéne hozzáállni, és nem azon gondolkodni, hogy valamit miért nem lehet megcsinálni. Engem egyébként ez nagyon zavar sokszor itthon, hogyha valamit meg akarok csinálni, vagy bárki meg akar csinálni, akkor azon kezdenek el beszélgetni, hogy miért nem lehet. Én meg azt szeretném tudni, hogy miért lehet megcsinálni.